Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel köszöntöm dr. Tátray Zsuzsanna néprajzkutatót. Azért hívtuk meg önt a Mária Rádióba, mert először beszeretnénk mutatni, a második téma pedig az lenne, hogy ön a Rákoshegyi Bartók Zeneháznak, úgy is mondhatom, a mentora.
Nagyon köszönöm.
És először pedig egy pár mondatba, ha megengedi, bemutatnám a kedves hallgatóknak, a hallgatói családnak röviden az élet történetét, amit kérnék majd, hogy utána legyen olyan kedves kiegészíteni még a saját gondolataival. 1945. április 8-án született Budapesten, tanulmányait a fővárosban végezte. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karán 1968-ban néprajzos, muzeológusi és középiskolai történelem tanári diplomát szerzett. 1979-ben doktorált, summa cum laude címmel. 1997-ben a néprajztudományok kandidátusa fokozatot szerzett. Diplomamunkáját, doktori és kandidátusi disszertációját a népszokások témaköréből írta, tudományos érdeklődése, a kalendáriumi és az emberi élet szokásai. 1968 óta a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportjának, jelenleg Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa. Nem tudom, Zsuzsanna, hogy körülbelül, azóta változott.
Annyiban változott, hogy már nyugalmazott főmunkatárs vagyok. Nyugtalan nyugalmazott főmunkatárs, mert egy népköltészeti lexikont készítünk az intézetben, most már évek óta, igen. És abban továbbra is részt veszek. Úgyhogy dolgozom elég sokat. Az Apor Vilmos Főiskolán
ott
tanítok.
Ott is tanít, tudom.
Ez egy nagyon-nagyon jó dolog, mert végzett óvópedagógusoknak és tanítóknak két éves tanfolyamon gyermektáncoktatói, hagyományismeretoktatói, illetve kézműves foglalkozás oktatói lehetőséget adunk. És itt különböző néprajztantárgyakat tanítok. Nagyon szeretem ezt a munkát, mert az ország minden részéről jönnek a valóban elkötelezett emberek, akik számára a magyarság, a magyar hagyományismeret és a hit nagyon fontos. Most ezt utoljára mondtam, pedig elsőként kellene mondani.
Igen, igen.
Rendkívül elkötelezett emberek, és nagyon sok az egyházi iskola, ugye egyházi iskolából jönnek. Sokkal könnyebb velük megértetni mindent, mint azoknak, akik nem egyházi iskolában tanítanak, vagy egyházi óvodában vannak. Ugyanis én azt próbálom hangsúlyozni, most már úgy belevágtunk a közepébe, hogy az egyházi év menetében kell a hagyományokat is ismerni.
Persze.
Mert nem véletlen az, hogy az évszázadok, évezredek folyamán kialakult az, hogy van az egyházi év, és ugye van a polgári év. A polgári év január 1-ével kezdődik, de az egyházi év advent első vasárnapjával, és így egybefüggően lehet látni a karácsony ünnepkört, ami ugye advent első vasárnapjától vízkeresztig tart, és az adventi koszorút előtte beszélgettünk egy kicsit erről, hogy az igaz, hogy új hagyomány Magyarországon, de rendkívül fontos a hitélet szempontjából is, és azok számára, akiknek a karácsony csak azt jelentette, hogy hip-hop itt van a karácsony este az ajándékoztással, hogy van egy várakozási időszak, van egy 4 hetes testi-lelki felkészülési idő.
Ez egy nagyon fontos időszak.
És ez egy nagyon fontos időszak.
Igen.
És ugyanez a húsvét előtt, a nagybőt idejével, ami megint csak a felkészülési időszakot jelenti. A mai ember nagyon könnyen él úgy, hogy egyik napról a másikra, és nem érzi a dolgoknak a súlyát, és nem tud várni, és ezért nem tud, sok esetben nem is tud úgy örülni, mint azok az emberek, akik tudtak várni Jézus születésére, akik tudtak várni arra, hogy elkövetkezik ez a legnagyobb tragédia, de utána a feltámadás reménysége számunkra is. Tehát ezek nagyon fontos időszakok az ember számára, és közben ott van például a farsang, ugye, ami nem egyházi ünnep, de a felszabadult szórakozásnak az időszaka. És ugye utána jön a nagybőjt ideje. Az emberek életének volt egyfajta hullámzása, egy egészséges, ami nem azt jelentette, hogy állandóan valahol fönt van az ember, de azt sem jelentette, hogy állandóan lent a kétségbeesésben, hanem ezek időszakok, amiket ki lehetett tölteni,
igen,
és ki kellett tölteni, és ki is lehet tölteni ma is, a mai ember számára is. Ezért fontos, hogy ezt már gyerekkorban, óvodáskorban megismerjék és a gyerekek számára természetessé váljon az, hogy várakozom valamire, és örülhetek annak, ami elkövetkezik.
És hát természetesen a média nem ezt sugározza, amit ön mond, hanem pont az ellenkezőjét.
De hát ezt igyekszünk a pedagógusokkal, igen, is megértetni, és én, hogy belevágva magába a Rákosegyi Bartók zeneházba, 2006-ban indult el, Bartók itt élt éveken keresztül ebben,
igen,
az épületben,
tudom,
és ez át lett alakítva előadóteremmé, és akkor mi Bokor Jutával elhatároztuk az első pillanattól fogva, hogy Bartók szellemében, aki úgy Magyarországon a népzenegyűjtést Kodály Zoltánnal elindította, nagyon fontos helyet kell kapnia a gyerekek számára elsősorban a néphagyományok oktatásának, a népzenébe való bevezetésüknek. És ez egy remek alkalom és hely arra, hogy minden korosztály számára a zene közelebb kerüljön. Mert az éneklésen keresztül, ugye nagyon ahhoz vagyunk manapság szokva, hogy fülhallgatón keresztül hallgatjuk a zenét.
Sőt,
ahhoz vagyunk
ha megy az utcán, vagy a metrón, nézi az embereket, hát nagyon kevés az olyan ember, akinek ne lenne fülhallgató a fülében.
És nem tudnak énekelni az emberek. Én ugyan,
igen,
magam nem,
igen,
katolikus vagyok, hanem evangélikus, és a fiam evangélikus lelkész, és gyakran tapasztaljuk azt Isten tiszteleteken is, hogy az emberek nem tudnak már énekelni.
Uh-huh.
Egyrészt vagy szégyelnek énekelni, vagy valahogy, nem tudom, elvesztették ezt az alapvető tulajdonságukat, ami mondjuk egy régi, hagyományos, paraszti világban magától értetődő volt.
Természetes
volt, hogy énekel, táncol mindenki. Kisgyerekkortól fogva. Tehát erre nem kellett külön tanítani. Na most a mai világ arról szól, hogy vissza kell tanítani. Nem apáról fiúra, meg anyáról lányra, vagy nagyanyáról unokára tálnak
meg
a dolgok.
Tovább ez a dolog, igen.
Hanem rá kell vezetni, meg kell tanítani. Ezért van ma a pedagógusoknak nagyon nagy felelőssége.
Pont igen, ezt akartam
mondani. Nagyon nagy felelőssége.
Igen, most egy új dolog történik, és újra vissza kell a gyökerekhez nyúlnunk, ugye?
És nem azt mondom, hogy feltétlenül nagy élvezet a gyerekek számára, mert megtapasztaltam, voltak ilyen nyári táborok is, hogy a gyerekeket oda vezetni. Na most ezek a nyári táborok is azért voltak nagyon jók, mert egyrészt én próbáltam egy ilyen szellemüket megmozgatni, ilyen elméleti dolgokat, tehát ilyen vetítéssel megmutatni nekik régi tárgyakat, régi eseményeket, régi szokásokat. Ugyanakkor pedig jöttek kollégák, akik megmozgatták őket, megtanították nekik a játékokat, énekeket, táncokat. Tehát ezek a gyerekek, akik ilyen élményekhez jutnak, ezek biztos, hogy nem fogják egész életükben elfelejteni, és valahol keresni fogják az utat, vagy egyáltalán észreveszik a hagyományokat, vagy odafigyelnek.
És tisztelik a hagyományokat,
és tisztelik,
ugye?
Én azt mondom, és sokszor mondtam már ezt, hogy a hagyomány nem azt jelenti, hogy feltétlenül a 21. században elő kell mindent kotorni, hanem azt, ami a mai ember számára is megfelelő, vagy megszólítja, vagy örömet tud szerezni.
Vagy értéket jelent.
Vagy értéket jelent. Na most az, hogy mi jelent értéket, ez is nagyon nehéz, mert valahogy az értékvesztésnek a legteljesebb állapotában vagyunk, legalábbis én úgy érzem. Ezt én elsősorban a zenei élettel kapcsolatban mondom, okkal és joggal mondhatom, világhírű muzsikus lányaként, Tátrai Vilmos volt az édesapám. Éppen februárban 20 esztendeje lesz, hogy már nincs köztünk, de a lemezei most is itt vannak még.
És a gyönyörű
Vonos négyes lemezei, a kamarazenekar lemezei.
Hát maga a Tátrai Vonos négyes,
igen,
is nagyon híres,
tehát,
volt.
És a Zeneakadémián tanított évtizedeken,
tudom,
keresztül. Tulajdonképpen nekem, hát ez is tulajdonképpen a tradícióhoz, vagy a hagyományhoz
ön
tartozik, hogy én ezen nőttem fel, és ha más területen, de ezt szeretném továbbvinni. Mert az ember 70 éven túl nagyon sok tapasztalattal is rendelkezik már, és számomra nagyon nagy élvezet az és élmény, amikor kisgyerekeket lehet ebbe bevezetni. Ez helyenként is változó, tehát nem lehet sémákat
ez így van,
rá
ez így van.
Kényszeríteni senkire.
Így van, így van.
Én mindig azt szoktam mondani a növendékeimnek is, hogy a helyi hagyományokból induljanak ki, és próbálják meg a helyi hagyományokat éleszteni, mert hazaszeretetet elsősorban úgy lehet az emberekben kialakítani, hogyha szeretik a saját környezetüket, és ismerik.
Igen.
Szeretik,
igen.
És ismerik, és ezzel együtt lehet ezt kialakítani. Megint csak visszatérve a Rákosegyi Bartók Zeneházra, én azt hiszem, hogy azóta már, 2006 óta nagyon sokan nőttek fel, akik aztán felnőtt zenehallgatóként ülnek be oda, és hallgatják a komoly zenét
akik gyerekek
is,
voltak,
akik annak 2000. idején gyerekek
igen.
voltak.
Igen.
De Bokor Jutta is mindig újra meg újra újabb ötletekkel áll elő, mert zongora versenyt is rendezett gyerekek számára, és több mint 10 éve már, hogy a Fehér Galamb című népzenei versenyt megrendezzük. Na most ez nem olyan verseny, mint általában a versenyek. Nálunk nincs olyan, hogy első, második, harmadik helyezett, hanem van olyan, hogy arany, meg ezüst fokozat, mert az a lényeg, hogy jöjjenek és énekeljenek, és az ország területéről jönnek énekelni, hangszeresek is jönnek, és mesemondók. És mindannyiunk számára élvezet őket végighallgatni, és az, hogy ők ebbe örömüket lelik. És azt próbáljuk, most már pedagógusoknak is próbálunk ilyen továbbképzéseket tartani, azok, akik hozzák a gyerekeket évről évre hozzánk. Sokszor mondjuk a gyerekeknek, hogy mosolyogjatok, örüljetek. Ez nem egy színpadi munka. Itt az a lényeg, hogy szívből jöjjön, és hogy örömet szerezzen számotokra is, meg a hallgatóság számára is, amit csináltok. Mert én úgy érzem, hogy a magyar oktatásban, de lehet, hogy nem így van, az óvodásoknál nincs probléma. Óvodás korban a gyerekek megtanulják a népdalokat, a gyerekjátékokat,
gyerekdalokat,
népszokásokat, gyerekdalokat, ott még táncolnak,
igen.
énekelnek. És akkor jön az általános iskola, ahol már nincs olyan ereje sajnos az énektanításnak, a gyerekek megmozgatásának, és ahogy még tovább megyünk, ott aztán végképp nincs.
Igen.
Középiskolában.
Igen.
Ugye más kérdés az, hogyha valaki egy bizonyos zenetanulás révén bekerül egy zenei szakközépiskola,
igen.
De az átlag gyerek nem ismeri a kottát, nem tud énekelni, és ez egy misszió is, hogy az ember megpróbálja, hogy ezek a gyerekek szeressék és tanulják, megtanulják ezeket az énekeket. Szokás az is manapság, hogy dajkarimeket visszatanítani a kismamáknak, hogy azokat az ölbeli játékokat, énekeket megtanulják, amik mondjuk az én nagyszüleim korosztályában, vagy szüleim korosztályában még természetesek voltak. Tehát itt nagyon-nagyon sok és nagy feladat, és kiapadhatatlan munka, és kiapadhatatlan feladatok tömege vár az emberre. És ezért nagyszerű dolog, hogy vannak olyan megszállott emberek, mint amilyen a Bokor Jutta is, aki a komoly zene, az opera propagálása mellett, mert ő operaházi nagykövet is, de amíg még nem volt operaházi nagykövet, ő arra törekedett a Rákosegyi Bartók Zeneházba, hogy opera keresztmetszeteket mutasson be gyerekeknek. És játékos módon, úgyhogy jelmezeket, mindenféle eszközöket is, amivel föl lehet kelteni a gyerekeknek a kíváncsiságát.
Igen.
És a közös éneklés. Ezeket a Fehér Galamb versenyeket is mindig úgy kezdjük, hogy egy közös énekléssel. Mert attól ezek a versenyzők, akik tulajdonképpen nem is versenyzők, felszabadulnak. Mert az éneklésnél felszabadítóbb kevés van a világon. Úgyhogy ezek rettentő fontos dolgok, és én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok ilyen intézménynek, és főként olyan embereknek kéne lenni, akik ennek a jelentőségét átérzik.
Kedves Zsuzsanna, én azt érzem, hogy azért valami történt, valami változott ebbe is, jó irányba, mert én megmondom ennek őszintén, hogy egyre több emberrel beszélgetek, akiknek hasonló a véleményük, mint önnek, ezzel az egész dologgal kapcsolatban, és mindenki azt mondja, hogy 24. órában vagyunk, és most kell nekünk valamit tenni, megállítani ezt a folyamatot, amit még talán vissza lehet fordítani, azt hiszem. Ezeknek ez a módja, amit ön is elmondott, hogy először a gyerekekkel kezdjük el, mert ha egy picit is belegondol, a gyerekek által lehet, hogy a szülőket is meg tudjuk egy picit szólítani. Nem gondolja?
Hát én mindig is erre gondolok. Én éveken keresztül az evangélikus teológián is tartottam néprajzi órákat, és a lelkészeket is arra, a jövendő lelkészeket is arra buzdítottam, uh-huh. hogy soha nem tudják, hogy hova fognak kerülni.
Ez így van.
És bárhova kerülnek, ismerjék meg annak a vidéknek, annak a falunak a múltját, és próbálják meg összefogni a korosztályokat. Mert az ember, ahogy öregszik, sokszor úgy érzi, én nem, mert egyelőre nekem nincsenek ilyen érzéseim, de nagyon sok idős ember úgy érzi, hogy nincs rá szükség, hogy nem hallgatják meg, amit mond. Na most meg lehet ezeket a dolgokat nagyon természetesen is oldani, azzal, hogyha a családokat is összehozzák, hogyha behívnak egy nagymamát, hogy ő meséljen a gyerekkoráról, mutasson a gyerekeknek régi játékokat, bármit. Tehát nagyon fontos lenne, mert ugye többnyire már nem élnek együtt a nemzedékek. Ez régen nem volt probléma, mert a családok együtt éltek.
Most kezdenek arról beszélni, tudja, hogy az lenne az egészséges, hogyha a nemzedékek együtt élnének. Tehát a nagyszülők is, a szülők is, a fiatalok és a pici gyerekek, és az lenne a legegészségesebb családmodell. Szerintem lehet, hogy ebből is lesz valami.
Én egy nagyon elégedett anya meg nagymama vagyok, 3 gyermekem van, eddig még 4 unokám, remélem, hogy lesz több is, és mi minden vasárnap együtt vagyunk. És nagyon fontos dolog, hogy minden vasárnap együtt ebédelünk, mert így az ember ki tudja cserélni a gondolatait. Én nagyon fontosnak érzem azt, hogy ismerjük egymás problémáit, és akárhogy is van, a tapasztaltabb ember többet tud talán. Úgy gondolom, hogy nem lehet senkire se rákényszeríteni a véleményét.
Nem is szabad, de hogyha egy kicsit gondolkozik rajta, és rájön, hogy ön nem akármit mond, hanem annak van nagyon sok értelme, akkor biztos, hogy eléri a hatását, nem?
Igen, én azt gondolom, hogy ez a nagyon fontos, hogy megértsük egymást, és hogy a különböző nemzetékek, és megint visszatérve a Rákosegyi Bartók Zeneházra, a Jutta nagyon sok olyan koncertet és olyan alkalmat is szervez, ahol megpróbálja így összehozni a nagymamákat, az unokákkal, szülőket, a gyerekekkel. Tehát ezek nagyon, szintén nagyon lényeges dolgok a mai világban, hogy tiszteletbe tartsuk egymást. Nekem is tiszteletbe kell tartani egy fiatalt. Ezek nagyon is kölcsönös dolgok. És a példamutatás az megint csak egy rendkívül fontos dolog. Én azt gondolom, hogy tudatosan kell ezzel foglalkozni, mert ez így saját magától biztos, hogy nem fog menni, és nem fog kialakulni. A másik, ami szintén próbálkoztunk vele, ugye a régi hagyományos paraszti világban nemek és korosztályok szerint szigorúan elkülönült a társadalom. A fiúkat születésüktől fogva férfi munkára nevelték, a lányokat születésüktől fogva a női feladatokra. Ugye ezek most úgy összemosódtak, meg összekeveredtek, azért az adottságok azok mégiscsak arról szólnak, hogy egy lányból egyszer csak anya lesz, és gyereket fog nevelni. Tehát egy kicsit arra is jó lenne odafigyelni, nem kicsit, nagyon oda kellene arra figyelni. Egy ilyen egyházi óvodánál láttam, hogy volt óvóbácsi. Hogy a gyerekek milyen boldogok voltak, a fiúgyerekek, hogy egy férfi foglalkozik velük az ő gondolataiknak és az ő érdeklődésüknek megfelelően. És a lányokkal pedig az óvónéni. Nagyon-nagyon sok minden tapasztalat van, amit a hagyományos világból és a hagyományos életből jó lenne átvenni és megtartani. Még egyszer mondom, hogy 21. században élünk, én ezzel tökéletesen tisztában vagyok. De az évezredes vagy évszázados tapasztalatok azért...
Azok nem ok nélkül alakultak ki.
Tehát valahogy ezeknek a szellemében kellene a jövendő fiatalság számára megadni a múltnak a tiszteletét.
Igen.
Most már nem tudom, hanyatszor mondom a tiszteletet, de valóban az a helyzet, hogy sok tekintetben ez hiányzik a mai emberből leginkább.
Hát, hogy nem tiszteljük eléggé a múltunkat. Ezt így is
meg kérdez. Egymást.
Hát meg legfőképpen egymást.
Meg egymást, meg azt, amit az egyik letesz az asztalra, azt anélkül, hogy megismernénk, vagy anélkül, hogy tudnánk. Most a szabad ilyen személyeset mondani, hogy mielőtt elkezdtünk beszélgetni, láthattam ezt a fantasztikus, csodálatos tárogatót, és egy kis előadást hallgathattam arról,
köszönöm, hogy
hányféle...
Ezt tetszett, hogy ezt elmondhattam, és
igen,
köszönöm.
Mert ezek azok a dolgok, amik az embernek az életét szebbé és tartalmasabbá teszik, és hogyha például gyerekek egy ilyen beszélgetést meghallgatnak, ilyet meglátnak, egész másképp fogják hallgatni azt a hangszert, hogyha megszólal a tárogató, akkor tudni fogja, hogy igen, én láttam már ilyet, én tudom, hogy ez hogy szól, hogy néz ki. De ezek nagyon fontosak. Ilyesmit is próbált egyébként a Jutta többször megoldani, hogy a gyerekek számára hangszerbemutatókat, hogy ezeket is megismerjék. És nem csak az egészséges gyerekeknek rendezett.
Persze.
Hanem sérült gyerekek számára is rendezett koncerteket is, meg ők maguk is részt vettek ebben. Tehát az, hogy nyitottnak kell lenni a világra, megkért zeneszerzőket, hogy írjanak gyerekek számára a zenét. Tehát ezek mind olyan dolgok, hogy ezer szálon lehet elindulni, hogy jobbá tegyük a következő nemzedéknek az életét.
Nem csak jobbá, hanem szebbé is.
Jobbá is, szebbé is, hogy a szellemüket is pallérozza az ember, és az érzelmeiket.
Így van, nagyon fontos, és ez egy nagyon nagy feladat.
Én azt gondolom,
lényegében Kodály is ezt találta ki annak idején.
Hát ő maga is azt mondta...
És az ő nyomdokán haladunk mi is, ön is.
Hogy 9 hónappal...
Már
akkor elkezdődik a zenei
így
nevelés.
Van, így van.
És valahogy nem kellene más csinálni, mint meghallani ezeket a mondatokat. És újra átélni, és alkalmazni, és az
átértékelni,
embernek...
És átértékelni,
és újra magáévá tenni mindenkinek.
Így van, így van.
Tehát itt nincs, ahogy szokták mondani, nincs új a nap alatt,
persze.
Nem kell a spanyol viaszkot újra felfedezni.
Mi se találtuk ki.
Mert fölfedezték már.
Így van.
Csak figyelembe kell venni, oda kell rá figyelni. Nagyon fontos dolog, hogy az ember amit tud, adni tudjon, amit ő megtapasztalhatott, és ami az élete során fönt maradt ezen a szűrőn vagy citán. Mert a minél idősebb az ember, annál inkább csak az igazi értékek azok, amik számítanak. Úgyhogy én remélem, hogy ez még egy pár évig talán én is tudok ebben részt venni, és
hát
segíteni
nagyon remélem,
ebben.
Hogy a Jóisten ad önnek erőt,
nagyon.
És kitartást, és kívánom is, hogy adjon. Azt szeretném még öntől megkérdezni, hogyha volna olyan kedves egy-két kiemelkedő kulturális programot, vagy koncertet, vagy koncertélményt elmesélni még a hallgatóknak, ami a Bartók Zeneházra jellemző.
Hát itt, amit a gyerekek számára van, az egy különleges dolog, de a felnőttek számára is, ahogy mondtam, hogy egy-egy zeneszerzőnek a munkásságához hozzátartozhat az, hogy a Bartók Zeneház számára ír darabot, eljátszhatja, vagy eljátszattathatja azt a darabot, akkor a méretek azok befolyásolják azt, hogy hányan vehetnek részt egy koncerten. Ugye ez egy kis terem, itt tulajdonképpen nagy kórus nem tud föllépni, főleg szólisták, zongoristák, hangszeres kamara zenészek tudnak részt venni ezekben a produkciókban. Általában mindig nagyon színes és érdekes produkciók.
Volt
nem
egy
hallottam.
Brazil zongoraművésznő is,
tehát,
tudom.
Japán zongoraművész, tehát az embereknek az ilyenfajta kíváncsiságát és érdeklődését is ki tudja elégíteni. Nagyon fontos, hogy voltak tudományos előadások is. Kodályról, Bartókról, Erkerről is. Én is tartottam ott előadást közönség számára, és ehhez hozzájárul az is, hogy megvannak a technikai feltételek. Hatalmas kivetítővel, erősítővel Bokor Jutta gondoskodott, hogy a mai modern technikának megfelelő feltételeket alakítson ki. És ez a bizonyos fehér galambverseny, ez meg minden évben megrendezésre kerül, most már 11. lesz majd, hogy olyan intim légköre van, annak ellenére sokan vagyunk ott. Uh-huh. Mert nagyon sok a visszajáró, nagyon sok ember megérezte a varázsát ennek a dolognak, ha már nem ő, hanem az öccse vagy a húga jön vissza, de a tanárok azok mindig ugyanazok a tanárok, jönnek nagy szeretettel és örömmel az ország legkülönbözőbb részéről, és számomra ez egy külön nagyon nagy öröm. Ugye hiányoznak ma a magyar koncertéletből a dalestek, tehát zongora kísérettel, akármilyen hangfajban, mert Bokor Jutta maga ugye operaénekes nő is nagyon sokszor közreműködik, de az operaház jeles szólistái szoktak ott énekelni.
Hát, mint például Berczel
mint
István.
Mint a Berczel István is, de Molnár András is.
Igen,
itt,
igen.
Itt tényleg számos Kossuthias művészt, Kertesi Ingrid, tehát itt sorolhatnám, igen, hogy igen, ki mindenki énekelt már ott. Azt is elmondhatom, hogy nem csak a koncertek, hanem a képzőművészet és a szobrászat iránt is megvan olyan fajta érdeklődés, hogy kiállítások is voltak már a Bartókházban, nem beszélve arról, hogy a melléképületet is rendbe hozattatta a Bokor Jutta, ott is lehet mindenféle összejövetelt szervezni, és hát csodálatos kertje van.
Engedje meg, hogy a legutolsó és ez egyik legnehezebb kérdést feltegyem önnek, hogy önnek a hita jó Isten, a szűzanya mit jelent a mindennapjaiban, és mennyire határozza meg az életét, kedves Zsuzsanna, hogy mit tudná erről mondani a kedves hallgatóknak, a hallgatói családnak.
Ugye én mondtam, hogy én evangélikus vallású vagyok, hívő ember, aki templomba járó ember. A szűzanya számomra azért jelent nagyon sokat, mert mint néprajzkutató a gyűjtéseim során is nagyon-nagyon sok hívő katolikus emberrel találkoztam. Sokat gyűjtöttem Palóc vidéken, Nyitra vidéken, ahol nagyon nagy jelentősége van ennek, és én azt látom, hogy kisgyermekkortól időskorig a szűzanya iránti szeretet határozza meg, és határozta meg az emberek életét. Akár a gyermekszülés előtt álló asszonyok számára a hozzávaló könyörgés, a tőle várható segítség, akkor a már gyermekét nevelő számára ugyancsak ezt jelentette. Az olyan idős emberek, akiknek sok fájdalmuk, bánatuk volt, azok mindig arra gondoltak, és azt mondták nekem is, hogy a szűzanya fájdalmához képest az övé az eltörpül. Az egész életüket meghatározza ez a szeretet, nem beszélve a fiatal lányokról, én leányéletről írtam könyvet, hogy ott a Mária lányok olyan megtiszteltetés volt egy faluban, ami egy egész életre szóló, mert azok a lányok, akik vihették a Mária szobrot a körmenetekben, azt jelentette, hogy ezek nagyon tiszta, fedhetetlen életű emberek. Tulajdonképpen minden korosztály számára, születéstől a halálig csodálatos élmény és egy olyan fajta kapcsolat, ami meghatározta az egész életüket, és meghatározza az egész életüket. Én azt gondolom, hogy itt a Mária Rádióban sokszor megfordultam már, és nagyon szeretek idejönni, mert azt gondolom, hogy ennek a rádiónak a hallgatósága nagyon-nagyon szorosan kötődik a szűzanyához. És hát ez kapcsolja,
a szűzanya rádiója.
Ez a szűzanya rádiója, tehát ez egy olyan fajta szoros kapocs, ami semmihez nem mérhető. És én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos dolog a mai világban, mert ez egy nagyon nagy erőt képvisel mindenki számára, kapaszkodót a mindennapokban.
Igen.
Az örömökben is, meg a bánatukban is.
Igen. Kedves Zsuzsanna, engedje meg, hogy megköszönjem az önnel való beszélgetést, és elköszönjek öntől, és a Mária Rádió kedves hallgatóitól is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Dr. Tátrai Zsuzsanna néprajzkutatóval, a Rákoshegyi Bartók Zeneház mentorával Molnár Péter beszélgetett.